Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük a hallgatókat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Kohut Zoltán szakújságíró. Köszöntelek, Zoli, szeretettel.
Szia, Ági.
A téma, amiről beszélgetni fogunk, amit kijelöltünk, kiválasztottunk, a vagyoni jövedelmek különbségei. Na most itt Magyarországon erről azért is érdemes beszélni, mert egy picit új keletű a dolog, olyan értelemben, ugye, hogy a szocializmusban azért ezek sokkal kisebbek voltak, ezek a vagyoni különbségek, az emberek egyáltalán nem érezték. Most viszont nagyon szembe jön velünk, hogy Cadillac-en esküvő palotákat láthatunk a tévében, miközben nagyon sokan a számláikat nem tudják kifizetni, hova tovább a hontalanok tömegével találkozhatunk akár a nagyvárosokban. Így van ez, és vajon miért sírjuk vissza ezt a fajta érzést, ahol nem voltak ilyen nagy különbségek?
Hát azért sírjuk vissza szerintem, mert ez a fajta különbségtétel, vagy ez a fajta kritika a jelen felé, és ez a fajta nosztalgikus ábránd a szocialista évtizedek felé, ez jogos. Tehát akármennyi hibája volt a Kádár rendszernek, és eszágában se legyen senkinek azt kívánni, hogy az valaha is visszatérjen a bolsevizmus, vagy a kommunizmus, vagy bármelyik válfaja. De ettől függetlenül az a társadalmi vívmány, hogy nagyon igyekeztek a vagyoni és a jövedelmi különbséget, ugye a kettő az nem ugyanaz, de a vagyoni és a jövedelmi különbséget igyekeztek féken tartani, limitálni. Ez egy kétségtelenül rendkívül pozitív társadalmi eredmény volt. Ugye hát a cégvezető mondjuk kapott, mit tudom én, 3000 forintot, vagy a TSZ elnök, a beosztott dolgozó meg mondjuk 1000-1500-at. Tehát mondjuk 2-3-szoros, 4-szeres legfeljebb jövedelmi különbség volt általában a tetten érhető, míg ma az van, hogy a cégvezető keres mondjuk 2 milliót, a beosztott dolgozó meg keres mondjuk 150 000-et. Tehát mondjuk, ahol már 10 vagy több mint 10-szeres a különbség, ott ez óvatlanul szemet szúr az embereknek, és természetesen nem tetszik, és nem csak arról van szó, hogy nem tetszik, hanem ez nyilvánvalóan igazságtalan. Tehát egy olyan fejlett társadalomban nem lehet ekkora különbség az előteremtett értékek, az előállított értékek között, amit ilyen jövedelmi különbségek fejeznének ki.
Ugye én kislány voltam a mondhatni, vagy kamaszlány a elmúlt rendszerben, és ugye akkor már azért nagyon sok mindent lehetett kapni, tehát nem volt az a fajta szegénység. Ugyanakkor ezt, hogy mindenki egy kicsit hasonló, ezt nagyon átéltem. És nekem nagyon jó volt, hogy gyakorlatilag a szüleim így éltek, a szomszédaink így éltek. Nem éreztük különnek egyiket a másiknál, mert hogy egyszerűen nem volt se vagyontájban, se fizetésben, se semmiben nagy különbség. Ez valóban azért egy jó érzés volt. És tudom, hogy ahogy készültünk erre a beszélgetésre, egy nagyon-nagyon érdekes cikket olvastál, tehát egy nagyon érdekes jelenség volt, nem is olyan régen, ami egy kicsit ezt a témát támasztja alá.
Még annyit hadd fűzek hozzá ahhoz, amit mondtál, hogy igen, tehát ugye nem szerettük az iskolaköpenyt hordani, de az is kifejezte annak a... Én azért nem akarom a rendszer szót emlegetni, mert a rendszert utálom, és joggal utáljuk a Kádár rendszert, és joggal kritizáljuk. Tehát az a fajta társadalom szemlélet, hogy igyekezzünk a társadalmi különbségeket mérsékelni, és inkább a közösségi, a bennünket összekötő szálakat erősíteni, ez nem csak fontos, hanem ez szükségszerű. Tehát, hogyha egy közösségben az igazságtalanság, az egyenlőtlenség tátrajra talál és kibontakozik, akkor a szétveri a közösséget. Tehát, hogyha a jövedelmi, vagyoni különbségünk, vagy akár a kulturális különbségeink, a tanultságunk például bizonyos határokon túlmegy, akkor az a társadalom nem fog tudni közösségként működni. Nem az a cél természetesen, hogy mindenki egyformán gondolkozzon, mindenkinek ugyanannyi pénze legyen, ugyanolyan kocsija, ugyanolyan ruhája, meg csempéje, meg nem tudom mi. Az pont nem lenne jó, de ennek az ellentéte sem jó. Tehát az a fajta, amit úgy nevezünk, hogy társadalmi szolidaritás, az abból táplálkozik, hogy tudjuk, hogy egy kulturális közegnek vagyunk a tagjai, ebben vannak óriási tág határok, de amikor ezeken a határokon túlmegyünk, és például ilyen igazságtalanságok vannak, az szétveri a közösséget.
Nekem ez azért is tetszett, hogy nincs nagy különbség az emberek között, mert hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy bármennyire nagyon nagy különbségek lehetnek köztünk tehetségben és értékelőállításban, én ezt akkor sem gondoltam igazságosnak, mivel az igényeink azért hasonlóak.
Így van. Az egészen biztos, hogy 10-20-szoros különbséget nem magyaráz meg a hétköznapi élet. Tehát lehet valaki bármilyen nagy művész, bármilyen nagy tudós, vagy bármilyen tehetséges iparos, vagy kétkezi ember, vagy földdel foglalkozó ember, vagy bármi. Ez a fajta igazságtalanság nem, tehát nincs, amit tükrözön. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy azért van önmérséklet. Tehát az önmérséklet az nem ördögtől való fogalom, amit a Biblia, amit ilyen türelemnek, mértékletességnek nevez. Azt azért ne dobjuk már ki az ablakon, csak azért, mert most divatos ilyen neoliberális fejjel gondolkozunk ebben a gazdaság uralt a korban. Egyébként, hát ugye a skandinávok meg is tudták valósítani.
Pont ez jutott eszembe, a dán példa. Van is ennek neve.
De említhetnék a Baltikumot, a Benelux államokat. Egy bizonyos korszakban most sajnos ezek már eltűntek, ugye kipusztítja ez a neoliberális gondolkodásmód ezt a fajta szociális érzékenységet, ezt a fajta szolidaritást. Ennek a lényege az volt, hogy oké, bármilyen nagy értéket teremthetsz elő, akár tehetséggel, akár azért, mert jó vagy a tőzsdén, vagy mert sokat dolgozol, de legyél tekintettel azokra, akik vagy nem férnek hozzá ilyen lehetőségekhez, vagy egészségügyi, vagy kultúrás, vagy bármilyen okból kifelé nem képesek arra, hogy ilyen értéket állítsanak elő, vagy nem örököltek olyan pénzt, hogy vállalatot alapítsanak például. Legyél tekintettel azokra is, akik nincsenek ilyen helyzetben, és a jövedelmednek egy jó részét áldozd ezekre. Legyen nekik is megfelelő egészségbiztosításuk, nyugdíjuk, ha munkanélkülévé válnak, tudják magukat átképezni, ne kelljen méltatlan életet élniük azért, mert kevésbé szerencsések, vagy tehetségesek, vagy szorgalmasak. Ez bírt működni. Nem gazdasági okok miatt múltak el ezek a szolidáris, társadalmilag igazságos kapitalista modellek. Ezek azért szűntek meg, mert politikai, vagy hogy mondjam, szemléletbeli okokból nem tudta fönnmaradni, egyszerűen kinyírta őket ez a fajta gazdaságmániás, neoliberális szemlélet.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Arról beszélgetünk, hogy a jövedelmi különbségek miket okoznak, milyen rossz érzéseket, és igazából nem indokoltak, például a dán államok, ahol hiába nagyon gazdagok, egyszerű házakban, egyszerű autókkal közlekednek. Egy nagyon pozitív példát fogsz hozni nekünk a nagyvilágból. Maradjanak velünk, Huth Zoltánnal beszélgetünk tovább.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Jövedelmi különbségek, óriási vagyoni jövedelmi különbségek jók-e vagy sem? Nyilván érzés szerint nem annyira jók. Erről a témáról beszélgetünk. Utóbbi időben gyakran előfordul, hogy 10-20-30-szoros jövedelmi különbségek vannak, és hogy ezek nyilván nagyon komoly feszültségeket okoznak a társadalomban. A szolidaritás, beszélgettünk a dán államokról, ahol ez jóval kisebb, és hogy egy nagyon dán és Skandináviáról, illetve a skandináv államokról, ahol kifejezetten divat nem fényűző életmódot élni, hanem pontosan amire szükség van, bármilyen gazdagság is van, és egy nagyon pozitív példát hoztál nekünk.
Igen, ez annyiból passzol is az időzítés ehhez adáshoz, hogy talán a múlt héten megjelent egy hír, Amerikában egy milliómos csemete a saját vállalkozásában egyszer csak valamiféle lelki érzékenységtől vezéretetve észrevette, hogy ez milyen komoly problémákat szül, hogy milyen éles jövedelmi különbségek vannak, de hangsúlyozom, az a saját vállalkozása volt, és bevezette azt, hogy pontosabban hozott egy olyan intézkedést, hogy fölemelte jelentősen az alkalmazottainak a fizetését, a sajátját pedig csökkentette, nyilván nem akarta kockáztatni a cégnek az egyensúlyát, és nem is az az érdekes szerintem, hogy milyen következményeket szült, de nyilván ez is megér egy misét, mert ugye a következmények között az szerepelt, hogy nem csak, hogy nőtt a teljesítménye a dolgozóknak, ugye egy alkalmazott, ugye, hogyha jól meg van fizetve, az akkor hajlandó esetleg többet is teljesíteni, jobban is többet, de például azt is tapasztalták, hogy többen szültek az alkalmazottak között. Tehát mondom, ez a következménynek az egyik oldala, ami számomra megdöbbentő volt, hogy nem egy általános elismerés és egy általános pozitív fogadtatás övezte ezt a hírt a sajtóban, hanem...
Pedig milyen nagyszerű hír, nőtt a termelékenység, emberek is többen születtek, elégedettebbek voltak, az egész cég vállalkozás eredményesebben működött, több hasznot hozott.
Igen, tehát társadalmi és mikroközösségi szempontból is abszolút egyértelműen pozitívak voltak az eredmények, és elkezdték ezt a pofát kommunistázni a sajtóban. Na most ugye egyrészt filozófiai tévedés, mert a kommunizmus az egy teljes vagyonegyenlőséget, teljes jövedelmi egyenlőséget, a magántulajdon minimális a korlátozását propagálta, szerencsére sehol nem valósult meg, feltétlenül soha nem is fog tudni megvalósulni egy ilyen idea vagy utópia. Egyszerűen csak azt vezette be ez a vállalkozó, amit belül mindannyian érzünk, hogy mindenkinek jobb az, hogyha ezek a vagyoni jövedelmi különbségek nem szétzilálják a bennünket összekötő szálakat, hanem inkább közös eredmények létrehozására sarkalnak bennünket. Egyébként arra, hogy milyen elképesztő igazságtalanságok vannak, amivel kezdted ezt a blokkot is, ma a bolygón 27 embernek van annyi vagyona, 27-nek, tehát nem tévedek, nem 27 ezernek, vagy 270-nek, 27 embernek van annyi vagyona, mint a bolygó szegényebbik 4 milliárdjának.
Összesen 7,5 milliárd ember van ma jelen pillanatban a bolygón.
Durván a bolygó emberisége felének van annyi jövedelme vagyona, mint 27 leggazdagabb embernek a bolygón, és a durva az egyébként, hogy 5 évvel ezelőtt, tehát hogy merre tart a világ 5 évvel ezelőtt, még 70 ember volt ez a 27. Tehát folyamatosan centralizálódik a vagyon és a tőke, és hát ugye el tudjuk képzelni, hogy ebből milyen, tehát hogy milyen hatalmi igazságtalanságok származnak ebből.
És hatalmi harcok akár.
Hatalmi pozíciók elsősorban, és hogy az a feszültség, amit ez az egyenlőtlenség szül, ez milyen társadalmi békétlenségnek a magjait veti a társadalomban. És nem csak a bolygó társadalomában, hanem például a magyarban. Nyilván, hogyha én nem érzem magam egy közösség tagjának, mert úgy érzem, hogy méltatlanul kevés a jövedelmem, nincs esélyem arra, hogy ezen változtassak, akkor nem fogok együtt érezni azzal, aki nálam mondjuk 10-szer, 20-szor, 200-szor vagy 1000-szer gazdagabb, ugye van erre példa Magyarországon, míg hogyha ezek a különbségek kisebbek lennének, akkor azt mondhatnám, hogy igen, hajlandó vagyok a közösség aktív tagjának, jó hazafinak identifikálni magam, jó hazafinak, jó közösségi tagnak érezni magam, mert tudom, hogy ő keresetne többet is, de nekem és sok más mondjuk hátrányos helyzetű polgártársamnak abból van egy méltányos emberi élete, hogy ő áldoz az ő magasabb jövedelméből ránk.
Hát igen, egészen biztos, hogy a közösség együttműködése és hatékonysága sokkal magasabb lenne. És egy kicsit befejezésül az jutott eszembe, hogy tegnap előtt láttam a tévében, tehát Dubajból bemutatóként egy, kiszámoltam, 1 milliárd forintos autót mutattak be, aminek aranyszállal van kivarva a bőrülése, és gyémántberakásos a fényszórója. Engem úgy kivert az ideg, hogy az hihetetlen. Teljesen fölösleges, és ez egy olyan abszurd érzéseket kelt azokban az emberekben, akik esetleg a gyógyszerüket nem tudják megvenni, hogy én végtelenül felháborodtam, és gondolom, hogy hasonló érzések keletkezhetek nagyon sok emberben. Minek? Én azt gondolom, hogy most el is köszönünk, hogyha esetleg véleményük van a témával kapcsolatban, nagyon szívesen fogadjuk, akár az infokukac@halasiradio.hu címre. A vagyoni jövedelmi különbségek hátrányairól, nehézségeiről, gazdaság, közösség gátló hatásairól beszélgettünk Kohut Zoltánnal, és nagyon szép példákról mesélt nekünk a nagyvilágból. Köszönöm, hogy itt voltál, Zoli. Várunk egy hét múlva szeretettel.
Köszönöm szépen, hogy lettem.
Kohut Zoltánnal beszélgettünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.